Mentor. Mentor. A Trend FM gazdasági reality műsora. Három cégvezető, akik képesek fejlődni. A mentor állandó szakértője, dr. Molnár Imre, coach. Műsorvezető, Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, kedv van ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, elmúlt 5 óra, lement már a legfrissebb hírösszefoglalónk, jön tehát a mentor, a 9. évfolyam 3. adása, a 2. feladat értékelése. Dr. Molnár Imre, a mentor, ötletgazdája, vezetőfejlesztő, coach itt ül a stúdióban, itt vannak az értékelések is, itt vannak Bognár Zsuzsanna, az MBH mikro és kisvállalat termékfolyamat támogatási vezetőjének az értékelése is, úgyhogy ezt is majd össze tudom vetni, Imre, a te értékeléseddel. És itt vannak a versenyző Kismadari Szilvi, illatspecialista, bio-vegán, mosó, tisztítószerek, ÖkoABC, ezt kell megjegyezni, Emese Gödri, Emese hulladékgazdálkodási specialista, Zebrapak, és az LSM-et is mondjuk ilyenkor, mert ez maga a gyártmány, ugye maga a berendezés, nem mindegy, hogy milyen színű, erre majd egyszer beszélünk, és Nagy Antal tisztítószer.hu, ez a legegyszerűbb környezetbarát tisztítószerek, és sok minden más. Szóval zölden indult ez a mentor, ugye bio, vegán, öko, fenntartható, ez volt talán a 0. adásnak a kulcsszava. Az előző adásból is kiírtam 3 kifejezést Imre, az a küldetés, a legitimáció és a vállalkozói biblia. Ugye ezt azt hiszem, hogy talán Emese mondta ezt a vállalkozói. Szilvi mondta, igen. Szóval ezek voltak számomra a kulcsszavak. Mi volt az első feladat, és hogy nézett ki röviden a te értékelésed? Mi volt a te fejedben? Mit vártál el a versenyzőktől?
Az első feladatról beszélünk, ami múlt héten ment, akkor ott alapvetően a stratégia alkotásnak a kreatív részét vártuk a cégvezetőktől. Ez az, amit, ahogy beszélgettük a műsorban is, nem outsourcolható, nem lehet megbízni senki mást rajtuk kívül, hogy találják ki, hogy miért is csinálják a cégüket, mit várnak tőle, mikor lesznek elégedettek, ha ekkor és ekkor itt tartanak, és egyáltalán miben hisznek, kikkel szeretnek és akarnak együtt dolgozni a későbbiekben, mi az ő értékhitvallásuk. És ez az első feladat egyébként látszólag egyszerű, és azt gondolná talán minden cég, hogy ez neki megvan, meg hát évek óta, évtizedek óta.
Mi végre vagyunk a világon.
Cégekről van szó, igen, és az egyáltalán nem könnyű azért erre válaszolni, pláne, hogyha kicsit megpróbáljuk a társadalmi kontextust is behozni a képbe, magyarul megvizsgálni azt, hogy oké, de hol helyezkedünk mi el a társadalom egészében, vajon mi a hasznossága a cégünknek, vajon miért lehet ez szerethető, nehogy Isten szerethetőbb, mint a konkurencia, mert hogy azért elhangzott múltkor is, hogy tulajdonképpen egy verseny zajlik ebben is,
a szerethetőség
tekintetében is, igen.
Cukiságverseny.
Nem ez a cél, de be kell látni, hogy valahogy különbséget kell tegyenek a fogyasztók is az alternatívák között, és ez is egy szempont. Nyilván van az ár, meg egyéb rendelkezés állás mellett. És a második feladat a mostaniban alapvetően azt kértük tőlük, hogy túl a kreatív szakaszon egy kicsit helyezkedjenek analitikai pozícióba, vizsgálják meg ténylegesen a saját piacukat, vizsgálják meg a saját piacukon rajtuk kívül elérhető, látható konkurenciát, helyezzék el magukat ebben az ökoszisztémában, amennyire lehet reálisan el, és találjanak olyan kitörési pontokat, amely az egész jövőbeni stratégiájuknak az alapja lesz. Mert ezt nagyon sokszor gondolják a cégvezetők, hogy ők ezt tudják kapásból, hogy mit kéne máshogy csinálni. Anélkül, hogy mélyebb analitikába belefolynának, anélkül, hogy tényleg kontextusba helyeznék a saját cégüket. És azért piszkosul nem mindegy, hogy egy cég esetleg a jövőben arra törekszik, hogy piaci részesedést hódítson el a konkurenciától, egészen más stratégiát fog követelni, mint hogyha ő azt mondja, hogy az eredménytermelő képességemet akarom növelni, mert beruházni szeretnék, investálni szeretnék valamibe, ahhoz tőkére van szükségem. Miként tudok tőkét szerezni? Az egyik formája az, hogy nem megyek olyan bizniszbe bele, ahol veszteségesnek indul már az egész. Magyarul a piaci részesedést el kell engedjem, azzal nem kell foglalkozzak, hanem az eredményes dílekre akarok fókuszálni, egészen más stratégiát kell követni. Most ehhez képest kellett még analizálni azt is, hogy oké, de mire vagyunk mi képesek, mint cég? Mik a mi jelenlegi erősségeink, milyen kockázatok, veszélyek vannak a mi működésünkben, amik gátolhatják azt, hogy valamilyen üzleti lehetőséget, vagy külső környezetet ki tudjunk akrázni.
Valamelyik versenyfeladatban azt olvastam, hogy értékeltet talán, hogy klassz, mert hogy felülről láttatta a céget. Lehet, hogy talán pont Anti volt, nem tudom, valamelyikük, aki adott egy ilyen repülassas, ugye rajta van a kamera, és felülről minden igen. látszik, és egy kicsit úgy el tudja helyezni.
Egész más úgy a világ egyébként. Hát,
tehát, más a béka perspektíva, és más a sasé. Jó. Azon nagyon kíváncsiak mindannyitoktól, hogy mondjuk kezdjük Antival, hogy a konzultáció mi történt ehhez képest? Megvolt, hogy mi a feladat, mit kell kidolgozni, miről kell beszámolni, de mi történt a konzultáció?
Ilyenkor konzultációk egyébként nagyon jó hangulatban történnek meg. Egy lakásba találkozunk, és ott megbeszéljük ezeket a rejtélyes dolgokat, és Imrét kifaggatjuk, hogy most ez alatt mit ért, az alatt mit ért, hogy szeretné, mit szeretné. És például ennél a SWOT analízisnél mondta, hogy ő már több ezer ilyet látott, de mit tudom én, jól emlékszem, mondtad, hogy egy kezeden meg tudsz számolni, hogy mennyi volt az, ami jó volt. Húha, mondtam is, elmesélnek, hogy ez azért brutál feladat lesz. És tényleg az volt, én úgy tudnám fogalmazni, hogy Imre az kiborította a bilit nálunk. Tehát ezt testvéremmel egymásnak feszültünk. Itt olyan letapadt megszokások és ilyen pókálók.
Oké, okay, elmagyarázod a SWOT analízist a te szavaiddal. Igen. Kettő mondatban. Aki még nem csinált, tehát Imrenek több ezer átment a kezén.
Igen, én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy vannak külső pozitív és külső negatív tényezők, és ebből kettő, tehát gyakorlatilag van egy cégnek egy erőssége, van egy gyengesége, ugye ez a cégen belüli, és van a kívüli, az a lehetőség, illetve a veszély, vagy a fenyegetettség. És ezeket, hogyha fölírom, egyszerűen csak csinálok egy listát, négy lista keletkezik ezáltal, és utána keresztbe kasul ezt átjárva, megoldásokat tudok, mondjuk van egy lehetőség, mivel tudom kiaknázni, milyen gyengeséget kompenzál esetleg, vagy...
Oké, okay, egy külső-belső térkép végül is, ugye?
Igen. Az a nagyon érdekes, hogy volt a fejünkben egy pozíció, hogy mi hol vagyunk a piacon. Na most ez kiderült, hogy nem ott vagyunk. Ezen kívül volt a fejünkben egy pozíció, hogy mi kikkel konkurálunk. Na most kiderült, hogy nem azokkal konkurálunk. Volt elképzelésünk a konkurenciáról, és kiderült, hogy nem azt tudjuk a konkurenciáról, amit mi gondoltunk, hogy tudunk.
És csak bocsánat, egy 26 éve létező cégről beszélünk.
Igen.
És most ez egy feladat.
De most erre tényleg rájöttetek, vagy csak az Imre ízlésének megfelelően nem ezek lettek az elmények? Vagy most egészen mást gondoltok a cégről, mint kettő hete, a konkurensekről? De mitől? Attól, hogy végig gondoltátok, hogy kibeszéltétek?
Igen, ez egy munka, ez egy olyan munka, hogy ez egy analitikai munka, és gyakorlatilag álmatlan éjszakák, fejfájás, és...
Kedvet csinálsz a következő körben majd a versenyzéshez. Viccelek.
Az van, hogy ugye én nagyon szeretek edzeni, és az van, hogyha nem komfortzónán kívül edz az ember, akkor nincs fejlődés. Tehát, hogyha nincs izzadság...
De ha a 110. izét is megkeltsen fekvőtám, azt pedig csak 100-ig komfort.
Hát az van az edzésben, akkor igen, de eddig mondjuk tudtál csinálni 80-at komfortosan, akkor 100-at kell csinálni.
Jó, akkor megint laikusnak fordítsd le, hogy mi volt a legnagyobb döbbenet. Mert értem, hogy mi az, amit másgógy gondoltatok, nyilván finom, de mi az, ami biztosan másképpen van a fejedben, mint egy hete volt?
Na, a legnagyobb döbbenet az, hogy a Gábor fejében is más volt, mint az enyémben. Hiszen nem releváns adatok alapján voltak a fejünkbe dolgok, és mint amit az előbb mondtam, más gondoltunk a konkurenciáról, más stratégiát gondoltunk, hogy ők követnek, és igazából minket, én azt tudom mondani most is, hogy nem a konkurencia érdeke, meg nem őket akarjuk támadni. Egyszerűen az van, hogy a konkurencia befolyásolja a piacot, és hogyha ez befolyásolja a piacot, az gyakorlatilag, és nekünk ez mondjuk egy gyengeség társul hozzá, akkor az egy fenyegetettségé tud válni. És nekünk ugye erre programokat kell kidolgozni, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni. És most olyan listahalmazba kezdtünk belevágni, hogy most ez a kvázi lecke, amit megcsináltunk, azt úgy képzeld el, hogy ez a felszínt kapargatjuk. Igen.
Hát igen, tehát hogy van egyfajta kényszerítés jó értelemben, vagy nem tudom, kell ezt hozzátenni, de hogy volt egyfajta kényszerítés a feladat arra, hogy a tulajdonosokat, az ügyvezetőket, teljesen mindegy hány éve, évtizede vannak ebben a piacon benne, rá kényszerítettük ezzel a feladattal arra, hogy hármat hátralépve, amennyire lehet kvázi objektíven vizsgálják meg a saját helyzetüket, a mozgásukat, a konkurenciát, a piacot, mert ha ez nem reális, akkor semmi nem lesz az. Akkor születnek azok a PR cikkek, meg azok a posztok különböző social felületeken, aminek a végeredménye lesz az intelligens mosópor.
Ezt jobban meg tudod mondani, de sejtésem van, hogy mi ebbe te most gondold, de szerdától hétfőig öltük bele, én hétvégén is ezzel foglalkoztam, a lányomnak volt a 4. születésnapja, és az egyik barátom az matematikus, és segített kiszámolni, hogy hogyan tudom megfejteni, hogy milyen szorzóval szoroz a konkurencia, képzeld el, és azért az érdekes, hogy születésnapja volt a lányomnak, mert ugye kerestünk papírt, nem volt, és a torta oldalát, a torta kartonra rajzoltuk meg, ezt lefotóztam meg, van, meg be fogunk keretezni. A lényeg az, hogy ami nagyon durva, hogy nekünk nem egész egy hetünk van erre. És szerintem, amikor ez megkapja ezt a SWOT analízist egy cég, szerinted hány hónapot rágcsálódnak rajta?
Szerintem sem ennyit. Tehát, hogy pont ez a bajom ezzel, hogy ezt a legtöbb esetben kipipálják, mint egy ilyen kötelező elemet. Megcsinálják ezt a mátrixot, van 4 térnegyede mindegyikbe, hogy nem nagyjából ugyanannyi bullet point születik, mert úgy nem borul fel a papíron, vagy a monitoron jól néz ki, nem aránytalan, és kész. Csináltunk. Tanultunk belőle valamit? Semmit. Mert hogy nem ülnek felette még egy fél órát, egy órát, ti ez esetben napokat, hogy rájöjjetek arra, hogy mi az az erősségünk, a meglévő mostani belső erősségünk, amivel valamilyen előttünk álló üzleti lehetőséget ki tudunk aknázni. Mi az a mostani gyengeségünk, ami leginkább korlátoz abba, hogy ugyanezt megcsináljuk, stb. Ezeket az úgynevezett kereszt stratégiai kitörési pontokat kell, hogy megszűje egy ilyen jó értelembe vett, kierőszakolt analitika a cégektől. A SWOT például erre jó, de ez most csak a SWOT az egy eszköz, és lehetne más millió eszköz találni erre, de ez megint igaz, hogy lehetne ezt jól is csinálni, meg nem jól, és hogy a legtöbb esetben megállnak a cégek annál, hogy hallottak erről egy 4-betűs rövidítésű csoda módszertan, vagy nem tudom, hogy kötelező.
4 betűs szavak azok fontosak.
De fontos. Akkor legyen nekünk is. Megcsinálják, és összedobják pár óra alatt, és utána nem érkezzenek vele semmit.
Nyugtass meg, hogy azért a torta megmaradt, meg volt az, valamennyit az a gyerekkel is foglalkoztat. Tehát baromi fontos egyébként, tényleg megértem, de azért családot nem akarom magamra haragítani. Jó, fordítsunk előre, akkor most emesse fele jó zebrapak, hulladék gazdálkodási specialista, vagy LSM, ezek a gépek, ezeket mindig mondom így mantraszerűen. Itt is erre vagyok kíváncsi, még itt az első körben, hogy volt ez a konzultáció. Neked volt valamilyen fontos élményed?
Igen, a legfontosabb az előző feladathoz képest, amikor sokáig nézegettem az üres papírt, és próbáltam oda leírni néhány dolgot, most az volt, hogy egyszerűen így folytak a gondolatok. És nagyon-nagyon jó volt leírni, mert valóban mélyen bele tudtam menni abba analizálni, így hiszen ennek ez volt az értelme, hogy mik a mi, úgymond az erősségeink, a gyengeségek, mit tudunk, milyen lehetőségek vannak. És az Antira rákapcsolódva a komfortzóna elhagyás ugyanez jutott eszembe. Egyrészt azért, mert ugye nagyon tényleg rövid az idő erre, hogy összeállítsuk ezt az anyagot, de most már tapasztaltabb voltam, úgyhogy én elkezdtem előtte ilyen gondolatokat fölírni, meg sokkal többet foglalkozni vele, mint korábban, hogy ne akkor szülessen meg a dolgozat, amikor oda leülök. És valóban, amikor például nekem főzés közben volt ilyen élményem, hogy megnézem, hogy abban a táblázatban mi van, és ott abban a kimutatásban mi van, hogy fogom összerakni, hogy ott hány százalék meg egyebek, és amikor azt hittem, hogy már kész vagyok az egésszel, eszembe jutott a konzultációról egy olyan, hogy úristen, valami diagramot kellene készíteni. Most én a diagramból egy marketing stratégiát alkottam, mert az egyiknél kiugrott egy olyan eredmény, hogy a mi vásárlóink hogy oszlanak meg, amiből egy teljesen új fajta gondolat született, amit megbeszélve az üzlettársammal eljutottunk egy olyan döntésre, amiből született egy szerintem nagyon jó kampánytól kezdve nagyon sok minden. Ez majd ugye a következő feladatban fog folytatódni.
Nem akarom ezt túl hype-on, de akkor a beszélgetés meg a munka révén a piacra másképp nézel most? Vagy másképp osztott fel a piacodat?
Nem, tehát ez megvolt fejben, de ezt így leírva ennek az analitikának és az Imrének a tanításának köszönhetően, hogy ezt mire használjuk. Én is tanultam ilyet, csináltam már, de olyat például sose nem mondták el, hogy ennek az a lényege, azon kívül, hogy leírjuk ezeket a pontokat, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk belőle alkotni. Tehát, hogy ennek nem itt van vége, ez itt kezdődik.
Hogy ez nem azért van, hogy a falra kirakjam, hogy ez is megvan, meg megmutassam, hogy mi így állunk, hanem akkor ebből a konklúziót is le kéne vonni.
Igen, tehát nem megúszható a gondolkodás. Tehát, hogy ez a csinálunk egy analitikát, és megcsináljuk ezt a táblázatot, pont ott kezdődik az érdemi munka, mert ez szükséges ahhoz, hogy utána csak így idézőjelben törpöljünk fölötte, ha kell fél órát, ha kell több napot. Egyébként nagyon jó, hogy ezt csoportosan tesszük, és rájöjjünk azokra az összefüggésekre, amelyek a következő éveknek a legmeghatározóbb lépéseit, beruházásait, döntéseit fogja vezetni. Erre való egy ilyen eszköz. És ezt lehet eszköz nélkül is, mert hogy nyugodtan lehetne ezt mindenféle formális keretek nélkül is tenni, mondjuk így egy konstruktív beszélgetés keretében összehozni ezt a dolgot, csak ehhez nagyon kellenek olyan facilitátorok, olyan valakik, akik segítik kicsalogatni a vezetőkből ezeket az infokat, leírni, ahogy mondta Demese, leírva valahogy mégis sokkal határozottabb, és mégis sokkal egyértelműbb, mint ha csak gondolok rá.
Igen. Én nagyon, bocsánat, nagyon örültem neki, hogy sokszor vitázunk azon, hogy nagyon sok időm megy el azzal, hogy én szétanalizálom a piacot, tehát azt, amit mi eladunk, és a vásárlóktól kezdve keresem a hasonlóságot, keresem azt, hogy itt egy adott ügyletnél mi volt a sikeresség, én ezeket jegyzem, és sokszor ezen megy a vita, hogy én ezekkel így elbabrágatok meg ott a táblázatokkal, és most mondtam, hogy hát itt van minden összegyűjtve, most van valami, aminek van értelme, amivel sokkal kristálytisztában látom, hogy az, amit én csinálok a mindennapokban, az mennyire jól összerakható egy ilyen rendszerbe.
Beszélünk majd hamarosan Madari Szilvivel is, ugye, aki az Ökö ABC-t viszi, és majd vele is értékelünk, csak előtte még egy kör, mert ugye most Bognár Zsuzsanna nincs velünk, múlt adásban itt volt, ugye ő az MBH Bank mikro- és kisvállalattermék folyamat támogatás vezetője, és ő is értékelt Imrével párhuzamosan. Antinál azt mondta, hogy, és ezt felírtam magamnak, hogy nagyon klassz az, hogy befelé is figyelsz, meg kifelé is figyelsz. Tehát ezzel gondolkoztam, hogy ez egyébként nem normális egy 20-valahány éve működő jó prosperál cégnél, hogy azért lássak befelé, és lássak kifelé, és ez nagyjából egy személyben meglegyen. Hát ez az igazi líder, nem?
De abszolút normális lenne. És hogy a normális elvárás lenne. A konzultáción szóba került egy téma, hogyha valakinek van kutyája, és a kutyáját esetleg műtötték valaha, vagy állatorvosból kívül látott-e olyan kutyusokat, akit műtöttek, akkor lehet, hogy feltűnt neki, hogy a nyakára húznak a kutyának egy ilyen műanyag tölcsért, fehér színű, vagy
mint
valami.
Egy parabola antenna, borzasztó. Mint egy parabola antenna, kutyának, szegénynek
a szemed, de nyilván az azzal a célra, hogy ne kezdje ki a sebet. Csak hogy egy ilyen tölcsér, ez azt okozza a kutyánál, az aki, hogy meg akar szabadulni tőle, hogy nyilvánvalóan korlátozza a látóterét. A kutyának a látótere sokkal nagyobb ennél, mint amit megenged.
Ez mint a lónál a szem ellenző.
Így van. Ugyanakkor bizonyos hangokat, meg ingereket felerősít egy ugyanilyen dolog. Elég, ha csak a fülünk mögé tesszük a kezünket, máshogy halljuk magunkat is már. Gyakorlatilag egy ugyanilyen tölcsér képződik mindannyiunk fején, csak ez láthatatlan. Elkezdünk dolgozni egy cégbe, még akkor is ez a saját cégünk, tulajdonképpen egy ilyen
buborék,
uralkodó gondolkodásmód lesz úrá rajtunk, a legobjektívebb ember is elveszíti a tárgyilagosságát idő után, mert óhatatlanul befolyásolódik bizonyos értelemben, egy csomó percepciója lesz a saját működéséről, a piacáról, egyebekről, és hogy én ezzel a feladattal azt akartam kierőszakolni, hogy egyrészt vegyük észre, hogy van rajtunk egy ilyen láthatatlan tölcsér, hogy nem vagyunk teljesen objektívek, nem is lehetünk azok soha az életbe, de a másik, hogy próbáljuk ezt egy kicsit lehámozni, megnézni, hogy mi van e mögött. Mi az, amit nem látunk, mi az, amit nem veszünk észre, vagy azt hiszük, hogy ott van, de valójában az nincs ott, vagy egészen más, hogy Anti mondta, hogy azt hitte, hogy ismeri a konkurenciát, azt hitte, hogy tudja, hogy mozog, sőt, kiderült, hogy nem is egyáltalán az a konkurenciája, mint amit annak gondolt. Vagy az MSZ esetén, ahogy kiderült ebből az analitikából, hogy az egy konkrét piaci szegmens az ügyfeleinek egy része mennyire domináns a teljes értékesítéséből.
Az hogy lehet, hogy te nem jól gondoltátok, hogy ki a konkurens? Az a konkurens, aki tisztítószert nyom a piacra, nem?
Nem. Ugye figyelj, vannak tisztószergyártó cégek, vannak tisztószerforgalmazó cégek, vannak magyar tisztószergyártó cégek, vannak külföldi tisztószergyártó cégek, vannak, akik bérbe gyártatnak itt Magyarországon, vannak, akik külföldön, és ezt behozzák, és ennek mindenféle mátrixa, és amikor elkezdtem összerakni a táblázatot, rájöttem arra, hogy bizonyos eladott egységek többször is fölkerülhetnek ebbe az egészbe, mert valaki legyártja, valaki forgalmazza, átmegy egyik raktárból másik raktárból, és négyszer-ötször átkerül, annak semmi értelme nincs. Tehát itt el kellett kezdeni kihámozni, hogy kikkel is versenyzünk, és akkor látom, hogy van itt egy olyan külföld, aki behozza, ő neki nemzetközi szerződései vannak, nem feltétlenül vele akarunk versenyezni. Akkor volt itt olyan, aki nem annyira eredményes, mert vagy nem vallja be az eredményét, vagy valamit elkalkulál.
A huncutkodik.
Nem tudom, én nem akarom megítélni, egyszerűen a számok azt mutatják, hogy ott valami nem stimmel. És akkor az se érdekel. Tehát most ilyentől kezdve nem érdekel a portfóliója, nem érdekel a most, hogy zavarosban halászik, vagy éppen nem jól vezeti a cég, minőségét, igazából nekünk irreleváns, nem konkurencia. Tehát gyakorlatilag így lecsontozódott az egész, érted? És akkor, mint a hagyma héját, így pap.
MSI-hez is felírtam egy dolgot, amit Zsuzsa küldött át nekünk. Az MSI-nél volt az, hogy nagy totált mutatott a cégéről. Csak ő azt hiányolt, ezt még magyarázzátok meg, hogy mint hogyha Zsuzsa akcióval stratégia, szóval tehát nagyon gyorsan akarsz tüzeket oltani a cégednél, valahogy ez derült ki ebből az egész SWOT analízisből, és talán nem nézel elég messze, talán ez volt itt a felvetés?
Csak annyi, igen, hogy azonnal a taktikai, azonnal a hogyanokba megy bele nagyon sokszor.
Prompt megoldásokat kezd.
Igen, még egy kicsi időt kéne adni, még egy kicsit lehet, hogy érdemes átgondolni, még egy kicsit ott maradni ebbe a sas perspektívába, hogy egész pontosan értsük a miérteket, meg a mitet, mielőtt még a hogyant kezdjük el részleteibe. Nem baj, mert hogy a következő feladatok már nagyon a hogyanokról fognak szólni, tehát az már nagyon taktikai szintre le kell bontanunk ezt a dolgot, csak hogy te már belevágtál kapásból a második feladatnál ebbe.
Ez egyébként szerintem a sikereinknek is az egyik titka. Tehát nálunk nagyon fontos az, hogy mi építkezünk folyamatosan, tehát sosem rombolunk, hanem ilyen a gondolkodás, hogy építkezünk. Ezt van, aki ezt mondja magáról, de nem ezt csinálja, mi meg ezt hittel így csináljuk. És ennek, hogy minden nap jobb szeretnék lenni, mint tegnap voltam, meg holnap még jobb, mint ma vagyok, ezt hozza, hogy nem csak úgymond álmodozom, meg beszélek róla. Oké, hogy egy kicsit van, amit tovább kellene gondolni, lehet, hogy én ezt ennyire bőven nem írtam le. Viszont Simon Sinektől tanultam egy nagyon jól implementálható dolgot. Ő azt mondta, hogy ha van egy ötleted, azt teszteld le kicsibe, teszteld le gyorsan, viszont álmodj nagyot. De ha működik, akkor építsd be a dolgaidba. És ez nálunk a mindennapokban, ez nálunk nagyon fontos. Szerintem mi ettől is tudtunk itt egyáltalán megmaradni ezen a piacon, idejönni és teret hódítani.
Akkor ez nem az, ahogy vezetünk. Ugye kétféle vezető van. Van, aki az előző autónak a féklámpáját nézi, vagy a fenekét, vagy az emblémát, és van, aki ugye átnéz az ablakon, és esetleg látja, nem azt mondtam, a harmadik kanyart, mert az nehéz, de esetleg a harmadik, negyedik autót is figyeli.
Van, ez nem ez. Van harmadik típus, aki még a szembejövőt is nézi.
És emelkedőn is fékez.
Én megmosolyogva nézem a visszapillantóba azokat, akik jönnek mögöttünk.
Ez az a fajta ráerőszakolt fókuszáltság, amit a második feladat megkövetelt ezen a téren, és hogy nyilvánvalóan generált egy csomó ötletet azonnal a dolog, és ezeket az ötleteket vitted bele a megoldásba rögtön, míg a második feladatnak még nem feltétlenül ilyen mélységűen kellett volna belemenni, hanem megmaradni, még tudatosan megtartani magunkat abba a sas perspektívába.
Na jó, akkor sas perspektíva folytatódik majd. Dr. Molnár Imre a mentor ötletgazdája itt a stúdióban. Itt van Gödri Emese, Zebrapak, LSM, hulladékgazdálkodási specialista, és persze Nagy Antal, tisztítószer.hu, környezetbarát tisztítószerek. 9. évfolyam, 3. adás, 2. feladat értékelése konkrétumokkal, és hamarosan majd Madari Szilvivel és az ÖKABC-től folytatódik a mentor néhány perc múlva.
Ez a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Kedves aggatok, folytatódik a Mentor, hiszen kedv van, délután van, és 5 óra már jócskán elmúlt. Dr. Molnár Imre természetesen itt van, most is velünk a Mentor ötletgazdája. Itt vannak a versenyzők, a 3 KKV tulajdonosa, ügyvezetője, Madari Szilvi, ÖKABC illatspecialista, Gödri Emese, Zebrapak, LSM hulladékgazdálkodás specialista, és Nagy Antal, tisztítószer.hu, környezetbarát tisztítószerek specialista, mert akkor ne lógják ki a soromat, te is legyél specialista. A második feladatról beszélgettünk, a SWOT analízisről beszélgettünk, arról, hogy értékezt meg a versenyzők, és én nagyon kíváncsi vagyok, Imre, hogy oké, mennek hétről hétre a feladatok 12 héten keresztül. Közben van egy konzultáció, aztán van a rádióműsor, amikor itt nagyjából bontogatjátok, ezt szépen össze lehet rakni, mint egy legót. De van ennek utóélete, és ezt tényleg titeket kérdezlek, lehet, hogy korán, mert ez még csak a harmadik adás. Hogy van-e valami utóélete annak, ami történt? És nem azt akarom, hogy fényezd a műsort, vagy az imbet, vagy bármit, hanem azt, hogy utána mi maradhat meg, hiszen jön a következő, meg neked egyébként még céget is kell vezetni, meg egyébként a lányodnak is születésnapja volt. Igen. Szóval vannak restanciáid.
Igen, az a helyzet, hogy pont itt a stúdió felvétel előtt beszélgettünk az Imrével, és pont mesélem neki, hogy ugye próbálom úgy élni az életemet, hogy megbeszélésekre, és tehát export meeting, meg ügyvezetői tanács, és van nekünk testvérem egy olyan dedikált időpontunk, amikor mi a jövőtervezésnek nevezzük ezt az időpontot, akkor jövőtervezéssel foglalkozunk, és sokszor sok mindent csináltunk ez alatt az idő alatt, és azt érzem most, hogy van egy olyan kapaszkodónk, egy olyan konkrét kapaszkodónk, amit most építünk föl, hiszen az első feladatnál van egy feladatunk, hogy Tehát ott is maradt egy kis utózengé a dolognak, hogy még ki kell fényezni. A második feladatnál, hadd nem mondjam, hogy milyen táblázatok keletkeztek, és még milyen információk jönnek be sorra. Ezen kívül most a harmadik feladaton dolgozunk, és már most látom, hogy amit én be fogok adni, ahhoz képest annak az útélete már tovább megy. És gyakorlatilag én azt látom, hogy az Imre összeállított velünk egy, én úgy neveztem el, hogy ez egy ilyen a menedzsment kézikönyvét, amit én gyakorlatilag a menedzsmenttel együtt, vagy a Gáborral, ugye a menedzsmenttel együtt tudunk úgy formálni, alakítani, ami utána az egy itiner nekik, hogy mikor mit csináljanak. És gyakorlatilag ebben programok vannak, végrehajtások vannak, ott vannak a filozófiák benne, hogy mit miért csinálunk, hogyan csinálunk, és ezeket mi a gyakorlatilag tudjuk alakítgatni, egyrészt ketten a Gáborral, másrészt meg ugye közösen a menedzsmenttel, és ugyanakkor gyakorlatilag szinte 100%-ban meg van határozva, hogy nekik mit kell csinálni, és ilyen még soha, ilyen szinten még nem voltak.
Nagyon jó kifejezések születnek, ugye Madari Szilva azt mondta az első adásban, hogy vállalkozói biblia, ezek klassz kifejezések, Imre, amikor a hájjal kenegetnek. Nálatok most ez hogy van? Hogy van valami, amit a restanceként megmarad, és amit még utána fel kell fejteni?
Nekem ugye fekete pontként írtam be magamnak, hogy ezt a jövőképet, illetve a küldetést, ezt nem sikerült jól megfogalmazni. Azóta egy darab ilyen A4-es nagy papírral mászkálok mindenhova, és amikor van ötlet, oda fölírom, és ebből így mazsolázunk. Amikor a múlt héten az egyik esős reggelen éppen tartottam valahova, akkor Érszfalvi Andrást hallgattam a Trend FM-en, és ott jött egy olyan gondolatom, ami hozzákapcsolódik a jövőképhez. Tehát gyakorlatilag ebbe élünk most minden nap. Tehát amellett, hogy csináljuk a napi dolgainkat, operatíve ebben részt veszünk meg egyebek, ez megy tovább. Sőt, már ugye itt van a következő feladat, már azon is gondolkodunk, de ez egy ilyen összekapcsolás. Viszont azért fantasztikus ennek a műsornak az összeállítása, mert egy pillanatok alatt belekapunk dolgokba, azt utána félretesszük, és jön egy másik feladathalmaz, ami így elnyom bennünket, mint egy hurikán.
Az élet is ilyen.
És nem marad meg. Viszont itt bele vagyunk úgymond kényszerítve egy útba, az Imrétől kapunk egy térképet, hogy fogunk innen eljutni oda. De ez beépül ezzel a sok feladattal, és ezzel a komfortzóna elhagyás, és tényleg dömpingszerűen jönnek az új dolgok, amiket meg kell alkotni egy hosszú távon a cég életébe, ami által felveszünk szokásokat, új szokásokat, és ezt beszéltük az Antival nagyon-nagyon sokat, beszélgettünk telefonon, hogy ez egy fantasztikus dolog, amellett, hogy tényleg azt mondjuk, hogy egy nagy lehetőség, de hogy nekünk, ha semmi más nem kaptunk ezáltal, csak ezt a kettő műsort, a holnap itt bármi történik, és nyilván semmi ilyesmi nem lesz, de hogy ez egy akkora útra való, és egy olyan hosszú távra kitartó hamuba sült pogács, amiből mi szerintem hatalmasat fogunk...
Imre mája már egyre nagyon muszáj lapoznunk, de
azt azért... Pillanat, neked is mondta, hogy egy napot kell csak ezzel foglalkozni.
Igen, hát az volt az ígéret,
hogy ez volt a csali, figyelj, bekaptuk.
Jó, Imre, csak nagyon röviden, én akkor mindig el szoktad mondani általánosságban azt, hogy azért itt, az itt levő vállalkozások azért nyilván nem átlagosak.
Igen, abban semmiképp sem átlagosak a versenyző cégek ebben az évadban sem, hogy vezetőként, tulajdonosként, alapítóként van bennük egy olyan erős késztetés, hogy még elhiszik és nyitottak arra, hogy tudnak újat tanulni, tudnak változtatni az eddigi berögzült vezetői működésükben, tudnak új gondolatokat befogadni. És ez a legjobb jel, hogy jelentkeztetek ebbe a műsorba önmagában. Azon kívül nagyon fontos jel, hogy nagyon oda teszitek magatokat minden egyes feladatnál, és szerintem nagyon nagyra értékelem, hogy nem kipipálni akarjátok ezt, hanem megértettétek az elejétől kezdve, hogy ezt nem nekem csináljátok, hanem magatoknak írjátok. És minél többet tesztek bele, idővel annál többet tudtok majd kinyerni évek, hosszú évek múlva is, ha újra előveszitek. Lehet, hogy már nem lesz időszerű, de lesz mit felfrissíteni. És én azért tanácsadóként, én alapvetően abból élek, ahogy tanácsadóként dolgozom a piacon, és időről időre találkozom olyan vállalatvezetőkkel, cégvezetőkkel, és ez nagy vállalatokra pont ugyanúgy igaz, mint kicsikre, ahol látszólagos nyitottság megvan erre. Foglalkoztatnak külső tanácsadót, hogy segítsenek megfogalmazni olyan dolgokat, amelyeket feltételezik maguktól már nem tudnak. De ez csak egy látszólagos nyitottság, mert valójában a vezető fejébe már régen le van játszva, hogy ő egész pontosan mit akar majd leírva látni. És a tanácsadó ahhoz kell, hogy legyen kire mutogatni későbbiekben. Validálja ezt az ő percepcióját. És addig a tanácsadó nem jó tanácsadó, amíg az ő igényeit ki nem szolgálja. És én ezt nem akarom elfogadni, nem akarok érészese lenni a társadalom ilyen típusú elbeszükülésének. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a tanácsadók felelőssége ilyenkor az is, hogy ott marad ennél az ügyfélnél, mert ez lehet, hogy egy jól fizető ügyfél és tartós tud lenni, csak hogy pont az érdemi munka lényegét veszi el ettől az egésztől, és szerintem ennek a szakmának ez egy nagyon fontos morális, etikai kérdése, hogy mi nem akkor vagyunk jók, amikor azt mondjuk, amit az ügyfél hallani akar, hanem amikor bele tudjuk kényszeríteni őt egy olyan probléma megoldó kurokba, probléma megoldó készségbe, ahol a saját gondolatai megalapozott keretek között tényleg előremutatóan jönnek, és ezek lehetőleg új gondolatok legyenek.
Nézzük akkor, Szilvi, Öko ABC, mi volt a legizgalmasabb a feladatban? Vagy hol álltál meg egy perce, vagy min kellett a legtöbbet dolgozzál?
Azt hiszem, hogy Imre nagyon jól előadta nekünk, illetve elmagyarázta a SWOT analízisnek a lényegét, amit ugye eddig én is többek között rosszul értelmeztünk, és azt hiszem, hogy ez nagyon nagy segítség volt nekem legalábbis ahhoz, hogy ezt most tök jól meg tudjam csinálni, hogy mikor figyelem a külső körülményeket, mikor fókuszálok a cégnek a belső körülményeire, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból nem volt megállásom, vagy nem volt egy olyan mélypont, amin úgy fönnakadtam volna, hanem adott inkább egy ilyen távolságot a saját cégemre, hogy rá tudjak látni. Ez zseniális volt. Én nagyon-nagyon izgatottan vártam már ezt a feladatot, és nagyon nagy lelkesedéssel is csináltam meg.
Mi az, ami most a legizgalmasabb a cég életében? Ezt minden héten megkérdezem tőletek. Mi történik? Mire vágytok? Mik a legnagyobb gondok, nehézségek?
Mindenképpen ugye a mindennapi gazdasági dolgokra reagálni, hogy ezt hogyan tudom árrésben, hogyan tudom ugye a profitabilitásban megoldani, hogy ez ne csapódjon le mindenféleképpen a vásárlókon, illetve hogy ezt hogyan tudjuk úgy koordinálni a belsőleg, hogy ez optimális legyen. Ezek nagyon nagy kihívások, azt gondolom minden vezetőnek, úgyhogy most minden tudásra, minden összeszedettségre óriási szükség van.
Egyfelől nőnek a költségeitek, a ti költségetek is nőnek nyilván horribilis módon, az energiárak nőnek, meg minden más nő. Ehhez képest árat kell növelni, és nyilván azt is pontosan tudjátok, hogy jöttök, mentek boltokba, kereskedelembe, beszéltek partnerekkel, hogy a vevők most már saját márkás cuccokat keresnek a nagy áruházban, egyre kevesebben vannak abból. Én legalábbis ezt tapasztalom a boltokban. Tehát egy iszonyú nehéz tojástánc, ez úgy meghatározni az árat, hogy én még meg tudjak élni belőle, és még a vevő vegye azt a polcról. Most nagyjából ez történik minden nap, mert ezt majdnem minden nap most árazni kell, vagy kéne.
Igen, egyrészt azt hiszem, hogy mi szerencsések vagyunk, mert ugye az olasz partnereinkkel ezt már szeptember elején meg tudtuk beszélni, hogy mennyire stabilak lesznek évvégéig az áraink, illetve mennyire lesz az a kilengés, amit elfogadhatónak tartunk, ebben ők abszolút partnerek voltak. Úgyhogy most nem az import miatt vannak inkább ilyen problémáink, vagy gondjaink, hanem a belső gazdasági tényezők miatt, ami ugye akárhogy is, amit te is mondasz, ugye a piaci igények csökkentése belejön, az emberek sokkal megfontoltabbak, hogy mit vásárolnak, mit tesznek a kosarukba, és amit én tapasztalok, az tényleg az, hogy átmentünk most már sokkal takarékosabb üzemmódba, vevői szempontból, viszont azt is megnézzük, hogy mondjuk egy adott termék koncentrátum, mert lehet, hogy ami nem koncentrátum olcsóbb, de sokkal rosszabbul jövök ki vele. Szóval, hogy az emberek elkezdtek ilyen szempontból is gondolkodni, nem csak abból a szempontból, hogy mi olcsóbb. Természetesen itt is tudjuk azt nézni, hogy melyik az a réteg, aki bármit megengedhet magának, melyik az a réteg, aki a tudatosságot ilyen szinten, minőségi szinten viszi be az életébe, és melyik az a réteg, vevői réteg, aki kimondottan csak és kizárólag árérzékeny. Mind a három réteg az piac számunkra, cégek számára, és azt kell okosan kisakkozni, hogy kit hogyan szólítunk meg, hova lövünk, vagy kinek mi a célcsoportja. Ez nagyon nagy kihívás.
Ezt meg tudod másokkal beszélni, vagy ezekben egyedül döntesz?
Meg tudom a kollégáimmal beszélni, bár a döntésnek általában kikérem az ő véleményüket, mert, mint már említettem, nekem nagyon fiatal csapatom van, és ők más szemszögből közelítik meg, ők olyanok, mint egy ilyen hurikán. Hogy
TikTok generáció.
Hát talán már nem.
Nem csak a múltról mondtad, hogy a TikTokot is ők kezelik, igen.
De az biztos, hogy ugye ők nemrég végezték el az egyetemet, és akkor így rengeteg ötletük van, és ebből próbálunk mazsolázni, és ezt próbáljuk párosítani az én üzleti meg élettapasztalataimmal, és bizony van úgy, igen, ebben igazad van, hogy azt mondom, hogy hát ezt így végig gondolva tökre igazatok van, és akkor utcú neki csináljuk így, és teljesen jogos és bejön, és van úgy, hogy mondjuk az ő ötleteiket integráljuk ugye az én tapasztalatommal, és ebből valami megszületik. Vannak nagyon-nagyon jó megoldások, és azt hiszem, hogy érdemes ilyenkor a fiatal generációra hagyatkozni és meghallgatni őket.
Oké, most telefonon beszélünk, mert éppen elszólított egy üzleti tárgyalás, de jövő héten már itt leszel élőben a stúdióban, mi folytatjuk. Madari Szilvi, ÖKBC, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Csak egy-egy percben, jó? Mert aztán a harmadik fedatot nézzük majd meg, hogy értem, hogy heti 5 nap, meg születésnap a torta cetit is teleírtátok, de egyébként ugye a cégben mi van még? Beszéltünk az exportról a múltkor, ugye? Meg sok Igen. minden másról. Azóta az egy hét alatt mi történt veletek?
Hát figyelj, ugye mi benne vagyunk a felújításban. Ez rengeteg energiát vonz egyébként. Gyakorlatilag a műszaki ellenőrzéstől kezdve előre tolni az egészet, és néha-néha ilyen kilátástalannak tűnik, de az a helyzet, hogy valahogy én ezt bírom, és ez már egy 4 éves projekt, és 2 éve foglalkozunk ezzel az ingatlannal. Ez egy nagyon nagy feladat, akkor közben csináljuk itt ezt a különböző analíziseket, és a mentorra készülünk. Ezen kívül van egy fantasztikus kollégánk, akivel ugye terméket fejlesztünk, és hát napi egyeztetések, tárgyalások, ugye, és akkor az van, hogy a 2 tárgyalás között én akkor leülök, és írom a marketing tervet.
Képletet nem akarom, hogy elmond a verset, de most mind dolgoztok. Mit lehet még újat?
Igen, értem. Egyébként nekünk az az irány, hogy ugye öko irányba fejlesztjük a termékeinket. Mi 2 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy minden tisztószerünket ökosítjuk, ami azt jelenti, hogy olyan környezetbarát alapanyagokból állítjuk elő, hogy gyakorlatilag a körforgás része. És ezt tudom, ezt nagyon sokat hallottuk az iparban, és mindenki
ezt írja.
Igen, na most az a helyzet, termékre. Hogy mi ezt fel akarjuk rúgni, és valóban meg akarjuk csinálni, és valóban nagyon jól tartom. Most mondok egy olyan, hogy például mi már foszforsavat nem használunk. Tehát az iparban ez elképzelhetetlen, ipari tisztószerek piacán, foszforsavat nem használunk, ettát nem használunk, az egy komplex képző, illetve foszfátot nem használunk, és az ilyen nagyon csúnya dolgokat már nem használjuk, és folyamatosan nézzük, és most már nagyon kevés olyan anyag van, ami nem felel meg ezen kritériumoknak.
Ugyanazt történik, mint az élelmiszereknél, ugye? Ugyanez van a tisztítószerek piacának, ezt kell így képzelni.
És gyakorlatilag nálunk elkezdett egy olyan fejlesztő munka, hogy elkezdtünk olyan termékeket fejleszteni, például őt Imrének is említettem, hogy környezetbarát fertőtlenítőszer, ami gyakorlatilag így elképzelhetetlen, tehát most ezt hallja valaki, aki ezzel foglalkozik, akkor azt mondja, hogy ez szinte lehetetlen, és hosszú évekig én is ezt vallottam, de van ilyen, ezt low risknek hívják, tehát ilyen alacsony veszélyességű termék, tehát vannak ilyenek, létezik. Nagyon nehéz megcsinálni, nagyon sokat kell vele foglalkozni, teljesen más logikán alapul, és tényleg higgyétek el, nagyon sok energiába telik, de csináljuk és foglalkozunk vele, mert kell.
Igazi alkimisták. MSN állatok?
Nálunk a hétfői nap
a mentoron
indult,
túl.
Mentoron túl. Hétfői nap úgy indult, hogy az egyik budapesti legnagyobb Dunaparti építkezésen van egy berendezésünk, és egy hibajelzés érkezett a hétvégén, és mondtuk, hogy jó, akkor kimegyünk, és ilyenkor én is a szervizes csapattal szoktam tartani, megnézzük, hogy a gyakorlatban hogy működik náluk.
Ez egy tömörítő, vagy
ez egy tömörítő, ez egy bálázó berendezés, ahol az építkezésen keletkező hulladékokat, ami hatalmas nagy problémát jelent. Tűzveszélyes, munkaveszély és a többi mindenféle dolog van. És mondom, oké, akkor menjünk, kinézzük meg együtt ezt a dolgot. Küldtem is a csapatnak róla képet. 2 perc alatt kiderült, hogy csak gyakorlatilag olyan hálózatra csatlakoztatták a gépet, amiben nem volt áram, tehát ennyi volt a probléma a berendezéssel. Készítettünk jó néhány
is
fotót. Egyébként ez nagyon gyakran előfordul, tehát a legtöbb szerviz, ugye én a szerviz tevékenységeket is analizálom, és megnézzük, hogy hol lehetne javítani ezen, és hát nem nagyon tudunk sokat javítani, mert körülbelül 10-ből 6-szor, 7-szer ilyesmi fordul elő, hogy például a mágneses érzékelőre ráraktak egy kabátot, és azért nem tudják a bálát kiadni. Tehát a gépek annyira jók, hogy nem sok meghibásodás van, úgyhogy itt is ez volt. Ezután leültünk egy pizza mellett a SWOT analízist átbeszélni, mert nálunk tényleg így zajlik az élet.
De mondom, a mentoron túl, jó? Nem sikerült. Kérdés.
Nekem nincs életem a mentoron túl.
Két mentor között nincs.
Vettem egy fűtőpanelt, és már majdnem visszavettem, de a szomszéd is, ő is vette, visszavittem, mert nem találtam a bekapcsoló gombot rajta. Esküszöm neked. Le fogom fotózni. Hát vannak ilyen hibák mikor egyébként, nem csak a hulladék gazdálkodás.
De végül megtaláltad, nyugtass meg.
Minden harmadik kör jövő. Ez kicsit, bocsánat, hogy elvicceltem a végét, harmadik kör,
ahol a minden feladat, most már majd talán értitek, látjátok, elfogadjátok, hogy nagyon szorosan egymásra épülnek ezek a feladatok. Igen. A harmadik feladat az eddigiekből kieső stratégiai távlati kitörési pontok mögé egyfajta kommunikációt, márkastratégiát, ehhez tartozó marketing stratégiát várunk kidolgozni a cégektől. Nem nagyon részletesen, mert nem ez a célja, hanem a gondolkodás rákészítése a célja a feladatnak. Szóval a márkastratégia azok taktikai lépései, ha lehet egyfajta ellenőrzési rendszer, tehát hogyan tudjátok átalakítani a napi működést annak érdekében, hogy folyamatosan monitorozni tudjátok, hogy még mindig jó irányba tartunk-e. Tehát meg legyen ez a rákényszerített objektivitás valamelyest. És akkor ezt követi majd a negyedik feladatban, ami szintén szorosan erre épül, egyfajta pénzügyi terv. Tehát, hogy akkor lesz koherens az egész, hogyha látszódik, hogy a jövő évi pénzügyi tervetekben már van erre elhatárolt keret, látszódik, hogy ezzel ti nem csak most foglalkoztok, hanem a jövőben ez egy fontos megvalósítási dolog lesz. Úgyhogy alapvetően erről szól az üzleti tervírás része.
Pontszám ezen a héten a három csapatnál, versenyzőknél?
Én nagyon-nagyon elképesztően köszönöm még egyszer azt a melót, amit beletettetek. Mindenkinél nagyon komoly fejlődést láttam. Én a magam részéről Antiék feladatára 10 pontot adtam, mert én nagyon örülnék, hogyha ilyen mélységű és ennyire letisztult és ennyire átfogó képet kapnánk. Nagyon tetszett például a versenystratégiai gondolkodása végén. Egyértelmű látható volt, hogy hogy mozognak a konkurensek, nekik milyen irányba lehetne elmozdulni, és azzal kapcsolatban milyen gátok vannak. Nekem nagyon tetszett a feladat, szóval az 10 pont volt. 9 pontot adtam MSZ-jék feladatára, ami szintén nagyon átfogó volt. Ott ha egy pontot lett, tudtam volna valamiért, nem ez volt a célom, de alapvetően ami hiányoltam kicsit, az magának a piac teljes méretének az ismerete, és ezen belül valami magyarázat a versenystratégia oldaláról ehhez kapcsolódóan volt egy kicsi hiányérzetem csak, de ez majd magatoknak megcsináljátok. Szilvi esetében pedig szintén nagyon-nagyon jó olvasmányos volt a dolgozatnak a 4/5-e, az utolsó 1/5-nél úgy éreztem, hogy elfogyott a tinta, a lendület, és bizonyos dolgok még nem elég részletesen kidolgozottak bele, úgyhogy 8 pontot kapott tőle.
Nagyon szépen köszönöm dr. Molnár Imre munkáját, meg értékelését, meg a tanácsadást is. Bognár Zsuzsanna, az MBH Bank mikro- és kisvállalati termékfolyamat támogatási vezetőjének is köszönjük az értékelést, meg a pontszámokat, ebből vonunk majd egy átlagot. És jövő héten is találkozunk, itt lesz majd Madari Szilvi, illatspecialista, Öko ABC, Gödri MS, Zebrapak, Kelesem hulladékgazdálkodás és Nagyantal tisztítószer.hu. A harmadik körrel folytatjuk majd kedden 5 óra után. Akkor is számítunk Önökre. Köszönöm szépen, sziasztok!
Köszönjük!
Ez volt a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu/mentor oldalon.